Szeretnék mindenkit szívélyesen üdvözölni az Úr drága nevében. Hadd szívleljük meg az elhangzottakat, amit énekeltünk, csak Jézusra szögezd a tekintetedet. Akkor már nem fogjuk látni önmagunkat, akkor már nem fogunk másokat látni, akkor már nem fogjuk látni a problémákat, a körülményeket, és bármi más egyebet, ami még lehet. Akkor valóra válik, ami a Máté evangélium a 17. fejezetében van megírva, és nem láttak senki mást, csak Jézust egyedül. Bár csak részesülhetnénk ma ebben a kilátásban, hogy valóban képesek legyünk minden nehézségen, mindenen túl, ami körülvesz minket, Jézusra tekinteni. És aki hittel meglátja Jézust a kereszten, az abban az órában üdvözülni fog. Nem létezik ember, aki hittel feltekint Jézusra, aki megmarad olyannak, amilyen. De a kereszten, úgy kell látnunk Jézust, mint a megfeszítetett, úgy, ahogyan elvérzett értünk, és létrehozta a kegyelem általi megváltást. Sokan vannak, akik egy történelmi Jézusról beszélnek, aki valahol a történelembe illeszkedik. Mi egy olyan Jézus Krisztusról beszélünk, aki elkezdte az üdvösség történetét, aki értelmet és célt adott az üdvösség történetnek. Nem történelem, hanem üdvtörténet. Jézus Krisztus az isteni üdvösség történet középpontja itt, ezen a földön. Amikor az énekesek az első éneket énekelték, az első János harmadik fejezetének, első János harmadik fejezetének első harmadik verse jutott eszembe, amit az ima előtt fel szeretnék olvasni. Megkérhetem, hogy felálljunk ehhez. Első János, harmadik fejezete, első három verse. Lássátok, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya, azáltal, hogy Isten gyermekeinek neveztethetünk, és azok is vagyunk. Amen. És azok is vagyunk. Ezért nem ismer fel minket a világ, mert nem ismerte fel őt. Szeretteim, most is Isten gyermekei vagyunk, és még nem vált nyilvánvalóvá, hogy egy napon mivé leszünk. De tudjuk, hogy amikor ez a kinyilatkoztatás bekövetkezik, olyanok leszünk, mint ő, mert olyannak fogjuk őt látni, mint amilyen. És mindenki, aki ezt a reménységet magába hordozza, megtisztítja magát, amint ő is tiszta. Hadd imádkozzunk. Mennyei Atyám, szívünkből köszönjük neked ezt a napot. Legyen ez egy olyan nap, amelyet te készítettél az elveszettek, nek üdvösségükre, a betegeknek a gyógyulásra, és a te néped áldására. Egy nap, amikor boldogok lehetünk és örülhetünk a te segítségednek. a Te jelenlétedben. Szeretett Uram, Te ismered a különböző szükségleteket, aggodalmakat, agályakat. Te ismered a kérdéseket, a szükségeket, a kórházban lévő testvéreinkről is tudsz. Urunk, kérünk Téged, hogy légy közel hozzájuk. Áld meg Andrek testvért, áld meg Bázer testvért. Uram, áld meg mindazokat, akik a Te közben járásodra bízták magukat. Hadd legyen nyilvánvalóvá a különbség azok között, akik bíznak Te benned, és azok között, akik nem teszik. Hadd találjunk kegyelmet a Te színed előtt. Ajándékozz meg minket a hitnek azzal az isteni teljhatalmával és felhatalmazásával, amelyel a Te szavad és a Te neved alapján rendelkezünk. Ó, Uram, váljék a helyreállítás isteni valósággá a Te gyülekezetedben. Kérlek Téged most, hűséges megváltó, távolíts el minden zavarót, minden akadályozó tényezőt az én életemből, mindannyiunk életéből és szívéből. Ajándékozz meg megbékéléssel Te veled, megbékéléssel egymással, kapcsolatot veled és kapcsolatot egymással, közösséget veled és a szellem közösségét egymással. Végy el belőlünk minden félreértést, vedd el belőlünk mindazt, ami megszomorítja a Te szellemedet. Tégy minket Isten méltányos gyermekeivé, akiket a Te szellemed vezérel. Uram, szándékosan állítjuk ezt az összejövetelt a bárány vérének oltalma alá, és kérünk Téged a Te szent szellemet vezetéséért. Uram, Te tudod, hogy feljegyeztem magamnak néhány szentírási szakaszokat, de nem tudom, mit mondjak. Uram, helyezd a szavakat isteni ihlet által és a Szent Szellem vezetése által a szívembe és a számba. Ajándékozz meg kegyelemmel a szóláshoz és kegyelemmel a meghallgatáshoz. Neked ajánljuk ezt az Isten tiszteletet, és köszönjük, hogy megáldasz bennünket, és velünk leszel. A Jézus szent nevében. Amen. Amen. Leülhettek. Arra kérlek benneteket, hogy most minden figyelmünket az íge elmélyülésére fordítsuk. Szeretnék kapcsolódni a már felolvasott ígéhez. Nézzétek, milyen nagy szeretetet tanúsított nekünk, vagy irántunk az Atya azáltal, hogy Isten gyermekeivé neveztethetünk, és mi azok is vagyunk. Ha gyermekek vagyunk, akkor örökösök is vagyunk. Isten örökösei és Jézus Krisztus társ örökösei. És mivel gyermekek vagyunk, Isten az ő fiának szellemét adta a mi szívünkbe, hogy mi is kiálthassuk, Abba, Atyám. Számomra ezek a dolgok értékes dolgok. Istentől kifolyólag egy fiú és leány kapcsolatba kerültünk, vagy lettünk állítva. Jézus, mint első szülött a sok testvér között. A szellem akkor leszállt rá, amikor engedelmesen belépett a Jordánba, és azt mondta, úgy illik nekünk, hogy teljesítsünk minden igazságosságot. Amikor ez megtörtént, és a keresztség végre lett hajtva, megnyílt az ég, és a Szellem leszállt, és megnyugodott rajta. És a hang így szólt, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem lelik. Kedvem tellik, akiben gyönyörködésemet lelem. Azt hiszem, ez a pünkös vasárnap, vagy pünkös szombatján volt, ekkor fordítottam le Branham testvér ezen értékes prédikációját, a bárány és a galamb címmel. Ott volt az Isten bárányja, János kijelentette, íme, vegyétek tekintetbe, ez az Isten bárányja, aki elveszi a világ bűneit. Itt egyesítette magát Isten az emberiséggel. Isten, aki a Szellem, igényt tartott erre a földi teste, amely a mi megváltásunkért kellett odaadva legyen. Mert nézzétek, Jézus test szerint idősödött, bölcsességben és kegyelemben gyarapodott, Isten és az emberek előtt, így van megírva. Az ő testének megfelelően evett és ivott, a gesztusaiban emberként találtatott. Elfáradt, elgyengült, elaludt. És a tanítványok így szóltak, Uram, nem törődsz velünk. Az ő testében halandó volt, és ezért tudott meghalni, hogy minket, akik halandók voltunk, visszahelyezzen a halhatatlanságba. De, hogy ezt a testet, hogy ez a test ne legyen átadva a romlandóságnak, és ne maradjon halandó, hanem halhatatlan, feltámadási testé alakuljon át, Isten, mint Szellem, igényt támasztott erre a testre. És hallgassátok meg, mi van megírva a rómaiakhoz írt levélben. Ez is nagyon fontos mindannyiunk számára, akik részt akarunk venni az elragadtatásban, hogy annak a Szelleme, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ami halandó testünkben is lakoznia kell, hogy aztán életre keltse azt. Rómaiakhoz írt levél, 8. fejezet, 11. vers. És ha annak a Szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, akkor az, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, a bennetek lakozó Szelleme által megeleveníti a ti halandó testeteket is. Annyira, de annyira elengedhetetlenül szükséges, hogy Isten Szelleme lakozást vegyen a mi halandó testünkben. Valaki megkérdezte tőlem a tegnap, és valaki más ma, hogy mit gondoljanak a hívők a hamvasztásról. És meg kell mondanom őszintén, hogy nagyon mélyen aggódom az ilyen kérdések miatt, mert egyáltalán nincs tudomásom arról, hogy akár egyetlen hívő is intézkedett volna a teste elhamvasztásáról. És azt hiszem, egy nagyobb hibát nem követhet el egy hívő a testével kapcsolatosan, mint azt, hogy elrendelje a teste elégetését. Azt hiszem, ez egyenesen Isten és a szent teremtés elleni bűntett. amikor megvan írva a Szentírásban, és felolvasom nektek, hogy tudjátok, hogy egyáltalán nem voltam erre felkészülve, de elmondtuk az Úrnak, ahogy ő vezet, úgy vesszük az ő kezéből. Az ember nem hamuból, hanem a földből lett megalkotva, és a földből vétetett, és a földben térjen vissza. Földé legyen. Világosan megértettük ezt, hogy egy hívő ember szívében ne találtassék ellenállás a Szentírás ilyen igazságaival kapcsolatosan. Mózes első könyve, második fejezet, hetedik vers. Akkor az Isten, az Úr megformálta az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élő lényé. Én csak néhány olyanokról tudok, akik nem akarnak hinni a feltámadásban, akik azt akarják, hogy ennek az életnek minden emléket eltörlődjön, hogy ők voltak azok, akik úgy rendelkeztek, hogy a testük vagy a hamvak, amelyek aztán megmaradnak, szétszórják és szélnek eresszék. De kérlek, figyelmeztessetek minden hívőt, hogy ne tegyék, vagy ne hagyják, hogy ez meg legyen téve velük. Felolvasom nektek, sok hely van a Bibliában, ebben biztos vagyok, de én az első korintusi levélből olvasok nektek, az első korintusi levélből, a 15. fejezetből, és pedig a 44. verstől. Első Korintus 15, a 44. verstől. Elvettetik egy természetes lélektest, egy természetes test. Hallottátok, állít írva, nem az urnát, nem a hamvakat, hanem a testet. Elvettetik egy lelki természetes test, feltámasztatik egy szellemi test. Ahogyan van egy lelki test, úgy van, vagy létezik egy szellemi test is. Az olvasást itt lehetne folytatni, de hadd zárjuk le ezt a témát is azzal, hogy az igazán hívő emberek, amennyiben egy hitetlen családhoz tartoznak, hogy mielőtt hazaköltöznének, időben megállapítják és elrendelik utolsó akaratukként minden körülmények között kijelentik, hogy olyan temetést akarnak, mint amilyen sok évekkel ezelőtt is szokás volt. Nevezetesen a földi maradványok eltemetését, amely aztán a sírba kerül. Elég világosan fejeztem ki magam, ajándékozzon meg Isten kegyelemmel, hogy mindannyian megszívleljük. Most egy nagyon különleges íge szavára szeretnék rátérni velünk együtt, és pedig a 114. Zsoltárhoz. A 114. Zsoltárhoz, mint híd az új szövetséghez, az új szövetségi gyülekezethez. Amint tudjátok, mi hisszük, hogy Isten Izraelen keresztül mutatott példát, mint az ő kiválasztott népén keresztül, hogy az új szövetségben kiválasztott magának egy gyülekezetet minden nyelvből, népből és nemzetből. A 114. Zsoltár egy dicsőséges halleluja szóval kezdődik, ami azt jelenti, dicsőítve legyen az Úr, magasztalva legyen az Úr. Amikor Izrael kivonult Egyiptomból, Jákob háza az idegen nyelvű nép közül, ekkor Júda volt az ő szentélye, Izrael az ő uralmi területe. A tenger meglátta és elmenekült. A Jordán visszafordult. A hegyek úgy ugráltak, mint a kosok. A dombok, mint a bárányok. Álljunk meg itt egy pillanatra. Isten kiválasztott magának egy népet az összes többi nép közül. Ábrahámmal a Káldai Úrban találkozott, az Eufrátes túlsó partján innén nézve, kiragadta őt a pogány kultuszból és a téveigésből, és egy szövetséget kötött vele. Ígéreteket adott neki, és Ábrahámon, Izsákon és Jákobon keresztül egy nemzetet hívott életre, Izrael nemzetét, akivel szövetséget kötött, akiknek ígéreteket adott, elrendelte a törvényt, a parancsolatokat, mindent elrendelt és megadott nekik. És azt mondja, az 5. Mózes 4. fejezetében kellene lennie, erre sem voltam egészen felkészülve, de itt kellene, hogy legyen, hogy nem volt más nép, amelyet kiválasztott volna magának. 5. Mózes 4. fejezet 35. vers. Lehetővé lett téve számodra, hogy lássad és felismerd, hogy az Úr az egyetlen Isten, és hogy nincs más rajta kívül. Az égből hallatta veled az ő szavát, hogy tanítson téged, és a földön lehetővé tette számodra, hogy lássad az ő hatalmas nagy tüzét, és a tűz közepéből hallottad az ő hozzád intézett szavát. Azután a 39. vers. Így tehát ismerd fel ma, és szívleld meg, hogy az Úr az Isten fent az égben és lent a földön, és nincsen senki más. Ehhez még a 33. és a 34. vers is. Avagy hallotta-e valaha is egy nép Isten hangját a tűz közepéből szólni, ahogyan te hallottad, és mégis életben maradtál? Vagy megkísérelte valaha is egy Isten a földre jönni, hogy kiragadjon magának egy népet egy másik nép közepéből? Megpróbáltatások, jelek és csodák által, háború, stb. Által. Mózes ezt mondta Izrael népének a szellem által. Neked lehetővé lett téve, hogy lássad, neked lehetővé lett téve, hogy halljad. Ti fültanúi és szemtanúi lettetek az élő Isten kinyilatkoztatásának, aki leszállt a mennyből erre a földre. A földön, a hegyen, láttátok a hatalmas tüzet. Az égből felhangzott a hang, és mégis Isten a mennyben volt, és ő a hegyen volt. Isten mindenütt jelen való lehet, az emberek ezt nagyon nehezen értik meg. Ők úgy gondolják, hogy ha Zürichben van, akkor nem lehet valahol New Yorkban is. Isten mindenütt jelen van. Ő azt mondja, az ég az én trónom, és a föld az én lábaim zsámoja. Felfogtátok-e, hogy ez mit jelent? Az ég az én trónom, és a föld az én lábam sámolya. Következetesen elér fentről egész lenti. Ő betölti az egész világ egyetemet, és hordozza azt az ő minden hatóságának szavával. De neki van egy népe, úgy az Ószövetségben, mint az Új Szövetségben. Egy nép az Ószövetségben Izrael népe, akit külön választott, elhívott minden népből és nyelvből, kiválasztott nép az Új Szövetségben pedig az Isten Izraele, az elsőszülöttek. Emlékezzetek meg arról, hogy amikor Isten kivezette Izrael népét Egyiptomból, elolvashatjátok a második Mózes 12-ből, le kellett vágni egy bárányt, és a vérét az ajtófélfára kellett kenni, és ekkor jelent meg először a gyülekezet név. Addig nép vagy nemzet, de ott megjelenik a név gyülekezet. A bárány vére folyt, és az Úr gyülekezetet alkotott, egy népet, amely az ő gyülekezetét képviselte, hogy abban lakozást vegyen. Hallgassátok meg, kérlek, még egyszer ezt az ígét. Amikor Izrael kivonult Egyiptomból, Jákob háza az idegen nyelvű népből, Júda lett az ő szentélye. Halleluja! Júda lett az ő szentélye, Izrael pedig az ő uralmi területe. Észreveszitek-e a különbséget? Az uralom egy nagyobb területre terjedt ki, hiszen összességében 12 törzs volt, de a szentély Júdára vonatkozott, nem egész Izraelre, hanem Júdára. Izrael az ő uralmi területe, Júda az ő szentélye. Mi volt az az ígéret, amely prófétai módon Júda törzsének lett adva, valószínűleg 5. Mózes 49, ha jól tudom, hogy belőled származik majd nekem, vagy jön elő nekem. Mit is mondtam az előbb? Úgy gondoltam, 1. Mózes 49. Belőled fog előjönni nekem az, aki Úr lesz Izraelben. És hallgassátok meg, mi van még itt megírva. Az 1. Mózes 49. fejezetének 8. versétől olvasom. Júda, te vagy az, akit testvéreid dicsérni fognak, a te kezed ellenségeid nyakán lesz. Atyád fiai meghajolnak előtted. Egy fiatal oroszlán, Júda, a zsákmányból támadtál fel, én fiam, meglapul, kinyújtózik, mint az oroszlán, és mint az oroszlán hölgy, kizavarhatja meg őt. És most halljátok a proféciát. A jogar nem távolodik el Júdától, sem az uralkodói pálca a lábai közül, amíg el nem jön az, akihez illik, és a nemzetek engedelmeskedni fognak neki. Hallgassatok meg még egy verset, a 11-et. A szamárcsikóját a szőlőtőkéhez köti, és szamárcsikóját a nemes szőlőhöz. Megtette ő ezt a dolgot, elolvashatjátok. Azt mondta az ő tanítványainak, menjetek el, hozzátok el a szamarat és a csikót, és ezt mondjátok, ha kérdeznek titeket. Az Úrnak szüksége van rájuk, és vissza fogja küldeni őket. Mindannyian elolvastátok-e a Máté evangéliumában, van megírva, olvassam fel ezt is, remélem, hogy olyan emberekhez beszélek, akik nem csak a napilapot olvassák, vagy a híreket hallgatják, hanem akik valójában nagyon is járatosak a Szentírásban. Máté evangéliuma 21. fejezetében elolvashatjátok Jézus bevonulása Jeruzsálemben. Itt a második versben ez áll. Azzal az utasítással menjetek be az előttetek lévő faluba, azonnal találtok ott egy szamarat kikötve, és vele együtt egy csikót. Oldozzátok el, és hozzátok el ide nekem, és így tovább. Magatok is elolvashatjátok. Hallgassátok meg, miről van szó. Az Úr nem csak egy egyetemes gyülekezet, egy általános gyülekezetet akar, nem csak egy gyülekezetet, mint olyat, amelyet az ő uralmi területének tekint, ő szeretne egy menyasszonyt a gyülekezeten belül. Az elhívottak között akarja látni a kiválasztottakat, a predesztináltakat, azokat, akik az ő szentélyét képezik. És mindjárt megmutatom nektek a Szentírásból, hogy kik ezek. Ismét a 114. Zsoltárból olvasunk, a harmadik és negyedik versből. A tényeket ismeritek, aztán azt írja itt. A tenger meglátta azt, és elmenekült. Mit látott meg a tenger, és elmenekült? Mit? Azt, hogy Isten, az Úr, kiválasztotta Izraelt uralmi területének, Júdát pedig az ő szentélyének. A tenger meglátta és elmenekült. A Jordán hátrafelé fordult. Szeretteim, amikor múlt szerda este ezt az ígét olvastam, átfutott rajtam a csontom és velőm ígért, hogy a tenger látta, az egyiptomiak is látták, a Jordán látta, az amoriták, a jebuziták és bárkik is voltak, mind megérezték. Az egész környezet megtudta, hogy a mennyei Istennek van egy népe a földön. És a népe közepén egy olyan mag, amelyet az ő szentélyének tekintett, ahol kinyilatkoztathatta magát. Majd az 5. versben fel van téve a kérdés. Mi volt veled, ó tenger, hogy elmenekültél? Én is megkérdezem magamtól, vörös tenger, mi történt veled? Tessék, mi történt veled, amikor elmenekültél? Mit láttál ott? Miért vonultál vissza? Miért hátráltál meg, hogy Izrael népe száraz lábbal haladhasson át rajtad? Magasztalva legyen az Úr neve. A tenger látta, hogy Isten kiválasztotta Izraelt uralmi területének, és Júdát pedig az ő szentélyének. Ennél fogva Abraham testvér szavaira gondolok, és a Zsoltárokban is megvan írva valahol, és egyébként Mózes könyvében amúgy is, hogy a tűzoszlop és a felhő folyamatosan leszállt. És hova szállt le? A kinyilatkoztatás sátrának a bejáratához. Ott, ahol az isteni szentély volt ezen a földön. A Fritz sátor, az isteni kinyilatkoztatás középpontja és a Mózeshez intézett isteni beszéd helyszíne. Gondoljatok Mózes, Áron és Mirjam történetére is így tovább. Az Úr azt mondta, ma én fogok dönteni. Gyűljetek össze a kinyilatkoztatás sátrának a bejáratánál. Aztán Isten azt mondja, ha van egy proféta közöttetek, akkor kinyilatkoztatom magam neki látomásokban és álmokon keresztül. De az én szolgámmal Mózessel nem minden így van. Vele szemtől szembe beszélek. Voltak emberek, akiknek közösségük volt Istennel, és voltak emberek, akik látták Isten látható megnyilatkozását, és akkor az Úr volt az. De ezt már átvettük, és ezt nem kell közelebbről leírnunk, vagy elmagyaráznunk. Isten szellem, és mint szellemet senki sem látta Istent. Így áll a János evangéliumában, az első fejezetben, a 19. versben. Amikor az emberek látták Istent, akkor Úrként látták őt abban a látható megnyilvánulásában, amelyben az Édenkertben is járt, amelyben megjelent Jákobnak, találkozott Ábrahammal a terebint a tölgyfa alatt, az első Mózes 18 szerint. De voltak olyan emberek a Földön, és ezt ti is tudjátok, amikor Mózes 40 nap után lejött a hegyről, az ő arca ragyogott Isten dicsőségétől. És megvan írva, hogy látták Istent, ettek és ittak Isten színe előtt, Isten jelenlétében. Miről van ma szó? A kérdést fordítva kellene feltennem. Mit tart Isten szem előtt ma? És amit Isten szem előtt tart, azt neked és nekem is szem előtt kellene tartanom. Mi csak azt akarhatjuk, amit Isten is akar. Ha még nem értük el ezt az álláspontot, akkor hadd legyünk megajándékozva kegyelemmel, hogy elérjük ezt az állapotot. Mi volt az ó tenger, hogy elmenekültél? Az Úr lenézett a felhő és tűz oszlopban. Hallatta az ő szavát, és így szólt Mózeshez. Menj, fogd a botot, és emeld fel a tenger fölé, és én szétválasztom azt. És a Szentírást olyan szépen mondja, hogy a víz úgy állt mindkét oldalon, mint egy fal. Magyarázzátok ezt el egy ateistának, és ott fog hagyni faképnél benneteket, és azt fogja gondolni, hogy mi egy pszichiáter eset vagyunk. Nem, és még egyszer nem. Nekem nem okoz gondot hinni abban, hogy Isten mindenható. Ő, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van, vajon nem tudna-e uralkodni rajtuk? Isten az Isten. Ő megszólal, és létrejön. Parancsban ad valamit, és megtörténik. Isten szava soha nem térhet üresen vissza. Azt hajtja végre, amiért elküldte azt. Mi volt veled, ó tenger, hogy elmenekültél, veled, Jordán, hogy hátrafelé fordultál? Mi volt veletek, ti hegyek, hogy úgy ugráltatok, mint a kosok, ti dombok, mint a bárányok? Most hallgassátok meg a 7. verset. Az Úr tekintetétől, ó föld, remegj! Jákob Istenének színe előtt, aki a sziklát vízzel teli tócsává változtatja, a kavicsokat egy csobogó forráshoz. Hadd lássuk, hogyan és hol akarja felállítani Isten az ő lakhelyét, az új szövetségben. Hiszen megkaptuk az ígéretet, hogy közöttük fogok lakni, és az ő Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Valószínűleg a második Korintusi levél, 6. fejezetének, 2. Korintus, 6. fejezet, 15. versétől kellene legyen, amely megadja ennek az szöveg összefüggését. Hogyan ért egyet Krisztus Béliállal, vagy milyen közössége van a hívőnek és a hitetlennek? Hogyan egyeztethető össze Isten temploma a bálványokkal? Végül is mi vagyunk az élő Isten temploma. Ahogyan Isten mondta, én közöttük fogok lakni és járni. Istenük akarok lenni, és ők legyenek az én népem. Ezért menjetek ki közülük, és különítsétek el magatokat tőlük, parancsolja az Úr, és ne érintsetek semmi tisztátalant, és én befogadlak titeket, és én atyátok leszek nektek, és ti fiaim és leányaim lesztek nekem, mondja az Úr, a mindenható. Megértettük-e az új szövetségi íge szavát, amelyet az Úr az Ószövetségből vett át, hogy közöttük fogok lakni és járni, és az ő Istenük leszek. Ez hadd legyen nyilvánvalóvá, a körülöttünk élő nemzetek hadd lássák, a tenger és a szárazföld is. Hadd legyen nyilvánvalóvá, hogy Isten nem csak ígéreteket adott, hanem ki is áll mögötte, és be is teljesíti azokat. A kérdés, ami itt feltevődik, hogyan viszonyul Isten temploma a bálványokhoz? Végül is mi vagyunk az élő Isten temploma. Ahogyan Isten mondta, közöttük akarok lakni, és közöttük járni. Már most figyeljétek, ha együtt alkotjuk Isten templomát, hiszitek, hogy ez így van? Hiszitek, hogy ez így van? Igen, akkor hogyan akar Isten járni? Hogyan kell ezt itt látni? Hol lakjon Isten? Melletted, mellettem? Nem. Te benned, és én bennem. Megértettük ezt? Ha mi alkotjuk Isten templomát, hiszen akkor Isten nem lakhat rajtunk kívül, a templomon kívül, akkor a templomban akar lakni. És Isten temploma szent, ez pedig ti vagytok. Milyen csodálatos szava az ígének. De ennek az ígének most valósággá kell válnia, és figyeljünk arra az összefüggésre, amelyben írva áll. Nevezetesen ebben az összefüggésben az van itt mondva, menjetek ki közülük, és különítsétek el magatokat, parancsolja az Úr. Most már biztosan megkérdezhetem, hogy megragadtuk-e a végidők üzenetének a lényegét. Nem csak az Isten egységéről szóló csodálatos kinyilatkoztatást, amely a szellem által át lett lényegítve számunkra, nevezetesen, hogy Isten kinyilatkoztatta magát atyaként a mennyben, a fiúban, a földön, és a Szent Szellem által a hívőkben lakozik. De amit Isten, de a mi Istent illeti, örökkévalóságtól örökkévalóságig mindig egy és ugyanaz az Isten marad. Isten felettünk, Isten alattunk, Isten bennünk. De ez még nem minden. Ehhez jön a bibliai keresztség, minden olyan tanítás, amivel Isten kegyelemből megajándékozott bennünket. De most te rajtad és én rajtam múlik, és a követelés nekünk szól. Most Isten azokhoz intézi az ígét, akiket külön választott, hogy álljanak az ő rendelkezésére, és alkossák az élő Isten szent templomát itt, ezen a földön. Egy olyan lakhelyet, amelyben Isten lakhat. Egyénenként úgy vagyunk, ahogy Pál apostol máshol mondja, hogy a testünk Isten temploma. És aki meg akarja rontani a testet, azt Isten is megrontja. És együtt alkotjuk ezt az isteni szentét ezen a földön. És most elérkezünk a lényeghez. Mint a hét írott levélben, a jelenések második és harmadik fejezetében, az isteni üzenet általában minden hívőhöz van intézve. És ezután jön a figyelmeztetés. Akinek van füle a hallásra, hallja meg, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. És azok a gyülekezeti korszakon belül, akiket megajándékoz Isten a hallással, a szellemi hallással, hogy megértsék és befogadják a szellemi dolgokat, ők azok, akik mindenből kijönnek, együtt megalakítják a szentek közösségét, hogy együtt megkeresztelkedjenek egy testé, nem egy karizmatikus mozgalom, amely az evangélistákból indul ki, akik maga is a saját útjukat járják, a saját tanításaikat képviselik, és úgy kezelik a dolgokat, ahogyan mindenhol kezelik. Nem? Ez az íge azokhoz van intézve, akik hallották, hittek és engedelmeskedtek az utolsó üzenetnek, és mi az utolsó korszakban élünk, és kijöttek, külön váltak az írás szava szerint, a jelenések 18. fejezetéből. Ezt is szeretném felolvasni, mert Branham testvér újra és újra utalással volt rá. Jelenések 18.4. vers. Ekkor egy másik hangot hallottam az égből, amely így kiáltott, menjetek ki közülük, ti, az én népem, hogy ne legyen részetek az ő bűneiben, és ne érjenek titeket a csapásai, mert az ő bűneik az égig halmozódtak, és Isten megemlékezett az ő vétkeikről, az ő igazságtalanságaikról. Most van az ideje az íge által megszentelt, a vér által megtisztított emberek különválásának, az elkülönésnek, hogy Isten földi szentélyét alkossák, hogy Isten lakhelyévé váljunk a szellemben, hogy Isten közöttünk lakhasson, járhasson és munkálkodhasson. Mégpedig úgy, hogy ez látható és hallható is legyen. Előtte nem lehetünk elégedettek, és mivel Isten megajándékozott minket ígéretekkel az ő igéjében, ezért hisszük is azokat, és mivel hiszünk bennük, ezért látni is fogjuk azok beteljesedését. És mivel éppen megállapítom, hogy néhány fáradtak, nem tudom megállni, hogy ne tegyek egy megjegyzést, nevezetesen, hogy én is az előbb, amikor megérkeztem a zürichi főpálya udvarra, hallottam a bemondást, most érkeztünk meg a zürichi főpálya udvarra, és lám, én is elaludtam. Aztán, amikor bejelentették, hogy most indul a vonat, ide és oda tovább, felébredtem, és persze kirohantam. De ez nem jelenti azt, hogy itt elől elaludhattok, mert hátul ugye nem látom. Itt nem állt meg egy vonat sem, itt a vonat éppen elindult. Itt hallgatjuk, amikor az Úr szava hirdetve van. És aki fáradt, az mondja a szomszédjának, hogy tartsa egy kicsit életben. Milyen csodálatos Isten szava mégis. Igen, a gondolat jó, Isten áldjon meg téged. Hadd térjünk vissza a dicsőséges íge szavához. Ti az én népem, és itt válik igazán nyilvánvalóvá a különbség. Ki ne állítaná ma, hogy ő Isten népéhez tartozik. Amikor az iszlám emberét halljátok beszélni, akkor azt mondja, vagy azt írják az újságok, hogy ennyi és annyi hívőhöz beszélt. Hogy mit hisznek, az egészen más kérdés, de azt mondja, a hívőkhöz intézi az ő beszédét. Ha a hét hegyen épült város embere beszél, akkor ő is csak a hívőkhöz szól. És aki ma beszél, az csak a hívőkhöz intézi az ő beszédét. Úgy tűnik, már nincsenek is hitetlenek. Az egész világ valahogyan hívő. És aki jól ismeri a Jakab 3-at, az nagyon jól tudja, hogy még az ördög is hisz és reszket. Ez azonban még nem mond semmit. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondja, így olvassuk Isten igéjében. De észrevettem ott egy nagyon sikeres keresztény mozgalom zászlóját, amelyen azált Jézus az Úr. És ha figyelmesen elolvassátok, azál írva Jézus az Úr, ő az Úr. A legtöbben nem biztos, hogy azonnal észreveszik a különbséget. Úr, sokan vannak, de ő az Úr. És mint Úr, ő a testben megjelent Isten, aki azt mondhatta, aki engem lát, az látja az Atyát. Hogyan kérdezheted hát, vagy mondhatod csak, mutasd meg nekünk az Atyát? A lényeg itt is az, hogy mint minden gyülekezeti korszakban egy túlnyomó sokaság jött ki közülük. Nevezetesen azok, akik hallgattak az óra szavára, akik elfogadták azt, amit az ő idejükben Isten üdvösséggel kapcsolatos tanács határozata szerint hirdet veled nekik. Ők az első feltámadáshoz tartoznak. A Mózes idejében csak azt lehetett hinni, ami akkor lett hirdetve. Az Ijés idejében azt, ami akkor lett hirdetve. A Keresztelő János idejében is, és már ő is mondja, aki a menyasszony, az a vőlegény. És a vőlegény barátja hallja a menyasszony örömkiáltását. És azt mondja, ez az én örömöm most vált tökéletessé. És a vér akkor még nem volt folyt, nem is folyt. Az új szövetség még nem állt jogilag kötelezővé, nem vált jogilag kötelezővé. De János azonban tudta, hogy megtette az előkészületeket, és hogy mindazok, akik valóban elhitték az ő üzenetét, követni fogják az Urat, és hinni fognak benne, mert nem magának készített elő egy népet, hanem az Úrnak. Ezt is nagy örömmel elolvasom nektek a Lukács evangéliumában, valószínűleg Lukács evangéliumából, az első fejezet 16. verséből, talán már a 15. vers utolsó részétől, és Szent Szellemmel lesz megtelve már születésétől fogva. Izrael fiai közül sokakat visszavezet az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És ő az, aki íjés szellemében és erejében megy, vagy jár előtte, hogy az atyák szívét visszafordítsa a gyermekekhez, és hogy az engedetleneket az igazak gondolkodására térítse, hogy egy jól előkészített népet formáljon az Úr számára. Amen. Ez az utolsó üzenet, isteni megbízatása, amelyet kaptunk, és amelyet tovább vihetünk, hogy egy jól felkészült népet vezessünk az Úr elé. Egy olyan népet, amelyről meg van írva, vagy el lehet mondani, és az ő menyasszonya elkészítette magát. Itt nem csak egyedül a gyülekezetről van szó, hanem a menyasszonyról, amely a gyülekezetből lesz külön választva. És a báránynak ez a menyasszonya alkotja az isteni szentét itt, ezen a földön, és Isten kinyilatkoztatási helyévé válik. Ő közöttünk fog lakni és járni. Ezt be is akarom bizonyítani nektek a Szentírásból, Jelenések könyve 3. fejezet, az utolsó írott levél üzenet, ti is el tudjátok olvasni, nem kell nekem megtennem. Az utolsó gyülekezeti korszakban Krisztus úgy van feltüntetve, mint aki az ajtó előtt áll és kopogtat. Igaz ez? És kopogtat. Ez az utolsó gyülekezeti korszak állapota. Odabent énekelnek, örülnek, ujongnak, kiabálnak, prédikálnak, és úgy tűnik, hatalmas dolgok történnek. De még ennek is be kell teljesednie, hogy az Úr azt mondhassa azon a napon, távozzatok tőlem, nem ismerlek benneteket. Nagyon világosan megkülönböztetjük ezekben a napokban, hogy hol van a gyülekezet, hol van jambor, vallásos tevékenység, ahol nagyon-nagyon sok minden történik, és a menyasszony között, akik külön lesznek választva, akik valóban felfogták, hogy mi a tét napjainkban. Nevezetesen, hogy összhangban legyenek hozva Istennel és Isten ígéjével, hogy a szívünk felkészülne az Úr szolgálatára és engedelmes követésére, hogy minden belső vonakodás, ellenállás megszűnne bennünk, ki lenne ragadva belőlünk, és hogy sem emberek, sem ördögök nem tudnának meggyőzni minket az ellenkezőjéről, hanem valójában tudnánk. Ez az abszolút igazság. Nem tudom, hogy jól meg fogjátok-e érteni ezt, de Branham testvér egyszer azt mondta önmagára utalóan, nem én vagyok az abszolútum, hanem az én abszolútumom az ige. Ugyanezt megismétlem én is teljes szívemből. Nem az Istent szolgáló, vagy az ígét hirdető ember a te abszolútumod, hanem a te és az én abszolútumom, a mi közös abszolútumunk, Isten és az ő szent ígéje örökkön örökké. Megértettük-e ezt? Talán a pontosítás kedvéért mi valamennyien tudjuk, hogy mindazok, akik Istenből valók, meg fogják halani, és el fogják fogadni az ez időre szóló ige üzenetet. Végül is nagyon sok országban és helyen járok, és időről időre tettem megjegyzéseket, nagyon sok évre visszamenőleg, újra és újra tanúja voltam annak, hogy a nagy nevű evangélisták, ahogyan maradnak a függöny mögött, nagyjából úgy képzeljétek el magatoknak, ez a két függöny behúzódik előttünk, és itt elől minden arra megy, a nagy bevezetést, a bemutatkozót megismertetni, és hirtelen azt mondják, most abban a nagy kiváltságban van részem, hogy bemutathassam nektek az óra Isten emberét, ennek az órának az emberét. Minden nagyon lenyűgöző volt, de az ember nem volt az óra embere, mert nem rendelkezett az ez időre szóló ígével, nem rendelkezett az ez időre szóló kinyilatkoztatással, nem rendelkezett az ez időre szóló isteni üzenettel. Ha Isten elküldt egy Jánost, mint az óra emberért, akkor ő megkapta az időre szóló íge üzenetet is a manapokra nézve. És ez minden időben így volt. És hiszem, hogy erre a nemzedékre nézve is, anélkül, hogy kritizálnám, de mindenki megvizsgálhatja, sőt, a Szentírásban fel is vagyunk szólítva erre a feladatra. Ha végigmegyünk a jól ismert emberek név során, azt fogjuk észrevenni, hogy mindannyian úgy keresztelnek, ahogy mindannyian keresztelnek. Úgy tanítanak az Istenségről, ahogy mindannyian tanítanak az Istenségről. És aztán, ha egészen a végéig elmegyünk, szent rémület tör ránk, és a Jelenések 17. fejezete áll szemünk előtt. Egy anya a sok leányaival, akik szellemi paráznaságot űztek Isten és az ő ígéje ellen. Mindazonáltal volt egy ez időre nézve is egy ember, akinek az árral szemben kellett úsznia, és mi nem szégyeljük ezt, és szabadon és nyíltan kimondjuk. Amilyen bizonyosan Isten az Úr elhívott egy Mózest, egy Ábrahámot, egy Illést, egy Jánost, egy Pált, és bárkik voltak, ugyanúgy elhívta ugyanaz az Úr hallható hangon, ami szeretett Branham testvérünket is. Az Úr angyala nem csak Zakariáshoz jött el az égő áldozati oltárhoz, hogy bejelentse neki keresztelő János születését, nem csak Máriához jött el, hogy elmondja neki, hogy kegyelmet talált Istennél, nem csak Dánielhez jött el, hogy azt mondja neki, te egy nagyon szeretett ember vagy. Amikor imádkozni kezdtél, az Úr szava elhangzott hozzám, és azért lettem hozzád küldve, hogy tájékoztassalak arról, hogy mi fog történni. A Zsidókhoz írt levél első fejezetének utolsó három versében olvasható. Az angyalok szolgáló szellemek, akik azok érdekében küldetnek ki, akiknek az üdvre jutás jutott örökségként. Ugyanolyan biztosan hiszem, ahogy Branham testvér elmondta, amikor tanúvallomást tett, mondván, láttam, amint a fény fentről bejött a helyiségbe, és kinéztem a folyósóra, egyszer csak megláttam annak a lábát, aki eljött. Felnéztem, és azt mondta, hogy a bőre sötét színű volt, vagyis nagyon apró árnyalatú, nem egészen olyan, mint a mi bőrünk, hanem mint egy izraelié, és 200 fontnak írta le a súlyát, az egész megjelenését. És Branham testvér úgy megrettent, mintha halálra rémült volna. És az Úr angyala ezt mondta, ne félj! Én az Isten jelenlétéből lettem elküldve, hogy átadjam neked a megbízatást. Én Ezt teljes szívemből és teljes lelkemből hiszem. De én még többet is hiszek. Azt hiszem, hogy mindazok, akik megvetették Isten emez emberét, és elmentek figyelembevétel nélkül amellett, amit Isten tett, és tömegesen elvezettek másokat amellett, hogy egy napon, számon vagy felelősségre lesznek kérve ezért. Amikor Isten elküld egy embert, megvan írva, ahogyan a mi Urunk mondta, ha tehát én elküldök valakit, és azt befogadják, aki befogadja őt, az engem fogad be, és aki hallja őt, az engem hallgat. Isten egy kötelező érvényű üzenetet küldött az ő népéhez intézve ezekben a napokban. Egy helyreigazítást, egy útmutatást, egy felhívást a különválásra, egy teljes egyetértést Isten igéjével. Amíg végül meg nem alkothatjuk ezt az isteni szentét, mint egy elhívott, különválasztott sokaság, megtisztultan a bárány vérében, megszentelve az igazság ígéjében, egy szent sereget képezünk, ahol megtisztul minden, ami olyan gyorsan felmerülhet. Itt visszatérünk az első János evangélium a harmadik fejezetének ígéjéhez. Akiben ez a reménysége van, ő iránta, az megtisztítja magát, amint ő maga is tiszta. És az íga a jelenések könyvéből, aki tiszta, az tisztítsa meg magát még jobban, és aki szent, az szentelje meg magát még jobban, és aki tisztátalan, az maradjon tisztátalan. Isten azt akarja, hogy ennek a korszaknak a végén, és ez valóban nagyon közelinek tűnik, szándékosan nem akartam többet belemenni a prófétai szavakban, mert mi hasznunk lenne belőle, ha mindent osztályozni tudnánk, és nem hagynánk magunkat osztályozni és összeállítani, mint egy isteni szentét. Ez esetben tudhatnánk mindent, és személy szerint csak a károsodásunk és az utóhatásunk maradna meg. A lényeg most már nem csak az, hogy a dolgokat helyesen osztályozzuk, ahogyan azok politikailag formálódnak, hanem egyszerűen az, hogy megértsük és felfogjuk. Ez az Isten órája, az ő népe számára. Ez az óra, hogy eltüntessünk minden gyermekbetegséget, hogy tisztázzunk minden félreértést egymás között. Néha mégis előfordul, hogy a testvérek félnek meglátogatni egymást, mert attól félnek, hogy ez valamilyen szorongást okozhatna. Felmerülhetnének nézeteltérések. Igaz vagy nem igaz? Még mindig van mit tanulnunk. Még mindig van néhány dolog, amit helyre kell hoznunk. És az lenne a legjobb, ha mindenki önmagával kezdené el. Visszatérek a mottómhoz. Aki a szívében helyén való, az mindent helyesen fog megérteni. És néha olyan dolgokat is át kell engednünk, amelyek egyáltalán nem tetszenek nekünk. Ezt most azokért mondom, ami számomra kínos, bevallom őszintén, de mivel meghaltam önmagamnak, és már nem élek, semmi sem történhet velem, úgy vélem, az egómmal. Csak egy nagy néném van, aki 80 éves, baptista vallású, 10 év alatt végighallgatta az összes rádióműsort, és mindig el akart jönni. És lám eljött Krefeldbe, Pünköstre. És mit mondhatnék nektek? A felekezetekben nem tanítják a bibliai rendet. És ez a hölgy hosszú nadrágban érkezik az összejövetelre. És a kellemetlenségtől elborzadtam. Ez nem rég történt, amikor egy másik hölgynek nagyon határozottan megmondtam, hogy ez egyáltalán nem lehetséges. És az a hölgy, akinek nemrég azt mondtam, hogy semmiképpen sem jöhet így az összejövetelre, utólag megkérdezi tőlem, igen, mondd már meg nekem, ki volt az a hölgy ott, és el tudjátok képzelni. Hallottátok, amint mondtam, de a saját felmentésemre szeretném mondani, hogy ezt nem láttam, és nem is tudtam előzetesen. Ő nem volt nálam, más rokonoknál volt előbb. Én levetettem volna a nadrágját, őszintén szólva, és felöltöztettem volna. Ez is része a dolognak, de ezt is szeretetből tettem volna. Nem, értsétek meg, jól, engem, mindannyian jól értettétek. Nagyon világosan megmondtam volna neki, figyelj, itt nálunk ez így és így van. És ezt elhanyagolták a testvérnők, és remélem, hogy ezt most nem hallják, különben rossz lelkiismeretre vezettem őket, azt nem akarjuk. Miért mondtam el ezt az előbb? Hogy a következőket kiemeljük. Kérlek, soha ne váljatok szélsőségessé, soha ne kezdjétek kívülről kezelni a dolgokat, hanem hagyjátok, hogy Isten belülről kifele dolgozzon. Néha készen kell állnunk arra, hogy elfogadjuk az ilyen megaláztatásokat is, és mégis ugyanazt az isteni szeretet hordozzuk a szívünkben. És mondom nektek, a következő alkalomkor a megfelelő dolgot meg fogjuk mondani, és ő már meg is adta az irányt hozzá. Nagyon szorította a kezemet, és azt mondta, és a keresztnevemben szólított, és azt mondta, gyere hozzánk egészen hamarosan. Ha én akkor oda megyek, akkor szeretetben rendeződik a dolog. Szeretett testvéreim és testvérnők, hadd vigyázzunk arra, hogy ne bántsunk meg senkit. Senkivel ne ellenkezzünk vitatkozóan, hanem a megfelelő időben, a megfelelő hangnemben, a megfelelő módon, a megfelelő bibliai szakaszokkal tudjunk szolgálni Isten szeretetében. Ki akarja, hogy Isten így használja fel őt? Valóban, valóban a szellem vezetését követni, és nem csak azt látni, ami a szemünk előtt van, és aztán talán elhamarkodottan és spontán cselekedni, hanem megvárni, amíg eljön az óra. Ami azonban a jelen politikai eseményeit illeti, ezekben a napokban hadd olvassak fel a Jelenések 17-ből még, mert ez egyszerűen része ennek, és nagyon-nagyon csodálatosan illeszkedik a fejlődésbe. Jelenések könyve 17. fejezet a 14. verstől. Igen, talán már a 13. vers, mert minden összefügg, egy nagy összefüggés. Ezek egyöntetően gondolkodnak, ez a 10, és hatalmukat és tekintélyüket a fenevad rendelkezésére bocsátják. Ezek harcolnak majd a báránnyal, a 10 szarvról van szó. Ezek harcolni fognak a báránnyal, de a bárány legyőzi őket. Mert ő az urak ura, és a királyok királya, az ő harcos társaival, és az elhivatottakkal, a kiválasztottakkal, és a hűségesekkel. Hallgassátok még egy kicsit tovább a Jelenések könyve 10. fejezetéből. Akkor ő így folytatta, a vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna trónok, trónról népek és sokaságok, nemzetek és nyelvek, és a 10 szar, amelyet láttál, és a fenevad, ezek megutálják a paráznát, pusztává és mezitelenné teszik. Őt felemésztik a húsát, és őt magát is elégetik tűzzel, mert Isten a szívükbe adta, hogy végrehajtsák az ő tanács határozatát, és egy értelemben cselekedjenek, és királyságukat addig állítják a fenevad szolgálatába, amíg Isten szavai be nem teljesednek. Az asszony végül, akit láttál, az a nagy város, amely a föld királyai felett uralkodik. Ez számunkra már nem rejtély. Ha egy dolog ki lett nyilatkoztatva számunkra, akkor ez az. És valaki azt mondta nekem, nagyon jó szándékkal, sőt meg is kérdezte, tudsz-e úgy tartani egy prédikációt, hogy nem ragadod meg az Antikrisztust? És úgy tűnik, ez valóban így van. Az utolsó ígehirdetés célja, hogy Krisztust az ő istenségében a gyertyatartóra állítani, az Antikrisztust pedig annak, akiben a sátán beleköltözött. Nem lehet másként megtenni, és ezt teljesen nyíltan ki is mondom. Akinek nem tárul fel Krisztus a Szent Szellem által az ő istenségében, az értetlenkedni fog az Antikrisztuson, és soha nem fogja megtudni, hogy kicsoda ő. A Jézus Krisztusról szóló kinyilatkoztatás olyan dinamikus és erőteljes, hogy magával hozza, hogy felismerjük az ő ellenfelét. Átlátjuk az ellenfél tetteit, és félelem nélkül nevén nevezzük őt. És lehet, hogy valaki azt mondja, az életeddel játszol ezzel. Nem, az életem már nem az enyém. Most már élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem. Az Antikrisztus című kiadványom le lett fordítva a lengyel nyelvre, 1000 példány elfogyott néhány hét alatt. De persze jött egy nagyon erős, fenyegető levél is, és így tovább, nem akarok részleteket említeni, az aláírás így szólt, mi katolikusok. És az emberek megszólítva érezték magukat, de kérem, fogadjátok el tőlem. Nem akarunk ártani senkinek, csak információt, isteni információt akarunk továbbadni. Legyünk egyszer őszinték. Ki nem tájékozódik ma már mindenről? Mindenki mindenről tájékozott. Mindenki tisztában van mindennel, különben hiányosak keletkeznek az oktatásban. De a szellemi területen senki sem akarja igazán, hogy tájékozott legyen. Ők mindannyian a régi hagyományukkal akarják folytatni. Mi arra vagyunk hivatottak, hogy Isten külön válasszon minket, külön válasszon bennünket, minket minden felekezett tábora elé léptünk, és az a feladatunk, hogy továbbadjuk az Isten kihívásának isteni üzenetét mindazoknak, akik még mindig szétszóródva vannak mindenféle, mindenfelé, de még mindig bent vannak. És itt is azt mondom, ahogy Branham testvér olyan szépen fogalmazta, semmi bajunk az emberekkel, csak a rendszerekkel, amelyek rabszolgasorsba taszítják, tévútra vezetik, börtönben tartják őket, és el kell jönni az időnek, amikor ezek a börtönajtók is kitárulnak. És ehhez szükséges, hogy Izrael legyen az uralmi terület, Júda pedig a szentély. Hogy Isten továbbra is az egész gyülekezethez intézhesse az ő szavát, arra nézve, hogy külön válasszon egy kiválasztott sokaságot, és az ő szentélyévé tegye őket, akik egyetértenek vele, egyetértenek egymással, akik zavartalan közösségben vannak Istennel és egymással is. El tudjátok-e hinni, hogy ez lehetséges? Azt hiszem, igen. Néha azt mondjuk, hogy ez más mentalitás, és ezek a dolgok, felejtsétek el a mentalitást. Legyen a jellemünk, a mentalitásunk megszentelve Isten jelenléte által. És akkor még a különböző mentalitás sem fog szorongást okozni. Inkább Isten sokszínűségét fogja megmutatni, és mi egy szív, egy lélek, egy szellem leszünk minden népből, nyelvből és nemzetből. Mi levetettük a nemzeti szellemeket, hogy befogadjuk Isten szellemét. És ez az egy szellem által mindannyian egy testé keresztelkedtünk. Akkor meglátta a tenger, és visszahúzódott. Legyen, hogy Isten, legyen, hogy felviradjon az az óra, amikor nem csak beszélünk ezekről a dolgokról, amikor látjuk, nem csak mi, hanem mások is lássák és érezzék. És hogy kimondják, Isten valóban közöttetek van. Elhihetjük, hogy ez meg fog történni? Elhihetjük-e, hogy ő kiválasztott embereket, akiket elhívott, hogy az ő szentélyét alkossák? Isten egy szentélyt akar ezen a földön. Ő közöttünk akar lakni, járni és kinyilatkoztatni akarja magát. Hadd adjuk meg neki a mai naptól kezdve a lehetőséget erre. Legyen ez az Isten tisztelet egy megszentelő Isten tisztelet, egy felszentelési Isten tisztelet, amelyben tudatosan imádkozunk azért. Uram, Te egy nagyon különleges célra hívtál el minket. Csatlakoztass Te össze bennünket egymással, szentelj meg minket a Te igazságodban, tisztíts meg minket a Te véredben, tégy minket szentélyeddé itt ezen a földön, Isten lakóhelyévé a szellemben. Hadd lássák akkor a betegség erői és a bűn hatalma lássa, és érezze, hogy minden, ami Isten jelenlétébe kerül, akkor lássa Isten eme jelenlétét, és hátráljon meg, és Istenünk győzelme nyilvánuljon meg az egész vonalon. Isten dicsőségére és dicsőítésére. Ő, aki megígérte, meg is fogja tenni. Magasztalva legyen a mi Istenünk. Jézus nevében mindörökkön örökké. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk. Miközben lehajtjuk a fejeinket, behunjuk szemünket, megnyitjuk szívünket, szeretném mégis megkérdezni, hogy van-e talán valaki közöttünk, aki még nem tapasztalta meg Jézus Krisztust személyes megváltójaként. Talán még nem rendelkezik üdvbizonyossággal, még nem tud egy napról, amikor Isten szelleme bűnbánatra vezette, a bűn felismerésére vezette, és meghozta bennük a kárhozat ítéletét. Annak, aki kegyelemben akar részesedni, először is meg kell értenie, hogy jogosan el lett ítélve. Istentől elválasztva, Isten és remény nélkül születtünk valamennyien erre a világra. De aztán a Golgotán, ami Urunk Jézus Krisztus sorsunkban Isten megbékéltette magával a világot, és vele együtt mindannyiunkat és sok másokat is. Mielőtt elfogadnád a megbékélést, meg kell értened, hogy Istennel viszályban, ellenségeskedésben, konfliktusban éltél. De ő elvette az ellenségeskedést, széttépte a vádlevelet, megbocsájtott nekünk, és felmentett minket. De a bibliai megtérésnél fontos, hogy ne csak eljöjjünk, és azt mondjuk, Uram, itt vagyok, ez is része ennek. De előbb azt kell mondjuk, ó, Uram, bűnös vagyok, az én bűnöm vitt téged oda a keresztre. Helyettem elfoglaltad az én helyemet. Uram, te annyira szerettél engem, hogy elviselted a bűnömet, és megbocsájtottad a bűneimet. Uram, hozzád jövök. Ez a helyes hozzáállás. Ha valakit elítélnek, börtönbe zárnak, akkor meg lehet neki bocsájtani. Így van ez mindannyiunkkal. Ami Urunk felnyitotta Ézsaiás prófétát, és ezt olvasta benne. Az Úr szelleme van én rajtam, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, a megkötözötteknek, hogy feloldozzam őket, hogy hirdessem az Úr kellemetes esztendejét. Ma is ezt tesszük. Szeretett szívem, fiatalok és idősek, jöhetek az Úrhoz annak tudatában, hogy mindannyian bűnösök lettünk. Aztán újra abban a hitben megtisztultam a bűntől, beléptem az örömben, örökké dicsérem őt, a megváltót. Aki ezt ma hitben el akarja fogadni, és meg akarja tapasztalni, kérem most emelje fel a kezét. Köszönöm, 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 köszönöm. Isten áldjon meg benneteket. Mennyei Atyánk, te láttad a kezeket, és a szíveket is. Mi a teljes evangéliumot akarjuk hirdetni, és szabadulást, bűnbocsánatot és üdvösséget akarunk hirdetni azoknak, akik bűnösök lettek, és mindannyian azok vagyunk. Szeretett Uram, hogy a kezeket az érintettekért vagy másokért emeltéke fel, te tudod, Istenem, sokan, akik közzel állnak hozzánk, a szívünkön hordozzuk őket. Ó, szeretnénk, ha bejönnének, mielőtt a kegyelem ajtaja bezárul. Kérünk téged, mindazokat, akikkel megajándékoztál bennünket, szeretnénk újra látni te nálad. Mindazok, akik szerettek minket, mindazok, akiket mi szerettünk, mindazokat, akiket te szerettél, Uram, szeretnénk újra előtted látni. Ajándékozz meg bennünket azzal a kegyelemmel, hogy hitben elfogadjuk őket megváltottaknak, és hogy hálát adjunk értük. Alakíts magadnak, te magad egy szentét, egy gyülekezetet, egy testet, egy templomot, amelyben lakhatsz. Tégy rendet, borítsd fel az asztalokat, fegyelmezz és kiáltsd közzénk. Az én házam az imádság házává kell, hogy legyen nevezve. Vesd véget, Uram, minden vitának, minden ügyeskedésnek, minden félreértésnek, mindennek, ami történik. Szentelj meg minket, hogy szentélyeddé válhassunk, mert Te szent vagy, és mi is szentek kell lennünk. Szeretett Uram, bár lenne a Te tetszésedre, hogy ezt a megszentelődést most elvégezd rajtunk, és a mai naptól kezdve elmélyítsd és elmélyítsd, amíg meg nem szentelődünk szellemünk, lelkünk és testünk szerint is. Hiszen Te magad mondtad, hogy megszentelem magam ő érettük, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban. És azt mondod, én szent vagyok, és ti is szentek legyetek. Szeretett Uram, és ezt Péter által mondattad velünk, vagy nekünk, miután ő felkiáltott és írt, hogy nem romlandó dolgokkal, ezüsttel vagy arannyal lettetek megvásárolva, hanem a bárány szent és drága vérével. Szeretett Uram, a szentből csak szent jöhet ki újra. És így formálj minket a Te képmásodra. Tedd meg kegyelemből, és hadd ismerjük fel mi is, Uram, hogy hol kell félretennünk, hogy hol kell körülmetélnünk nyelvünket. Védj minket tetőtől talpig, gondolatainkat, elmélkedéseinket, szavainkat, tetteinket, kezünket, szemünket, fülünket, lábunkat. Védj minket egész áldozatként magadévá. Tedd meg ma mindannyiunkkal, Uram. Ne hagyd, hogy a Te szavad üresen térjen vissza. Én hiszek abban, hogy elérte és továbbra is el fogja érni azt, amire Te küldted azt. Neked, mindenható Istenem, mondunk köszönetet a bárány véréért, Isten ígéért, a Szent Szellemért. Légy erőteljesen hatékony a Te szentélyedben, amely az egész gyülekezeten belül létrejön, és legyél képes úgy lenni közöttünk, hogy ezt meglássuk és megtapasztaljuk. Járj és lakozz a külön választott sokaság között és benne a Te neved dicsőségére és tiszteletére, Uram. Érzem a Te jelenlétedet. Te itt vagy, ó Istenem, Te itt vagy, és ezt intézed hozzánk, megváltottalak benneteket, kihívtalak benneteket, megszenteltelek benneteket, fogadjátok el, hadd hasson át benneteket, és járjatok engedelmességben Isten szava szerint. Szeretett Urunk, imádkozunk mindenkiért, Ausztriában, a Svájcban, a Szövetségi Köztársaságban, és különösen a Szovjetunióban, és a keleti blokk minden országában. Imádkozunk Gorbacsov úrért, imádkozunk Reagan úrért, és minden más állam és kormányfőért. Mert megvan írva, hogy meg kell tennünk, akár megfelelnek nekünk, akár nem. Egy dolgot tudunk. Te képes vagy királyokat beiktatni és eltávolítani. Te vagy az Isten a mennyben és lent a földön. Szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, most és mindörökké. Amen.